Az azonban biztos. Nem a Díroza pár segítségével. Bár Gino is igyekezett információkhoz juttatni, Youngblood egyszerre több hangszeren játszott. Azt hiszem, potensebb alkalmazottakat is megvesztegetett, mint Dirozáék. Elhallgattam, és szomorúan felengedtem néhány karikát a levegőbe. Szívem mélyén komolyan sajnáltam a szép és kedves Juliannát, aki, ha nem találkozik erőszakosan ostoba unokatestvérével, még most is élne. Youngblood zsenialitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy vásárolt egy aprócska állatkertet, és ezzel együtt hajózta át a két dögöt Európába. Ekkorra már megbarátkozott velük, azaz többé-kevésbé a hatalmában tartotta őket. Saját bevallása szerint kínzással szoktatta őket engedelmességre. A következő kérdés, amiről beszélni kell. Hogyan jött rá a Díroza pár és Szegalék is? Hová szöktette a tolvaj a szörnyeket? Nem volt könnyű feladat, el kell ismerni, mégis mindkét pár ragyogóan megoldotta. Szegálék arra gondoltak, bárki is rabolta el őket, nyilvánvalóan azonnal kivitte az Egyesült Államok területéről. Márpedig két ekkora szörnyet csak úgy lehet észrevétlenül átvinni a határon, ha egyéb állatok közé keverik őket. Vajon melyik az a város vagy határőr, aki meg tudja különböztetni a dögöket egy soha nem látott latin nevű, mondjuk dél-amerikai medvefajtától? Ami Dírózáikat illeti, az ő tevékenységük valamivel egyszerűbb volt. Gino rátapadt Szegára, és mindenivé követte, mint az árnyék. Szegál pedig a határőrségtől kapott információk nyomán egyenesen ide, Svájcba vezette őket. Szegált és Isabelt Svájcba érve kínos meglepetés fogadta. A keresett cirkusz vagy állatkert már rég nem létezett. Youngblood ugyanis szélre keresztette állatait, és villámsebesen alakított egy ebtenyésztő társaságot. Mivel még fehér lámává válása előtt sok disznóságban vett részt, nem volt nehéz cimborákra bukkannia. Szegál doktorék ez alatt beköltöztek egy zürichi hotelba, és lázasan figyelték az újságokat, hát ha történik valahol valami, amit összekapcsolhatnak elrabolt szörnyeikkel. És lőn! Egy alkalommal szemükbe ötlött egy apró hírecske, amelyben arról esett szó, hogy egy Zürichhez közeli falucskában, a Spitzhorn tövében félelmetes dolgok történnek. Egy mítikus lény feltehetően vérfarkas kutyákat gyilkol, több sem kellett a Szegál Isabel párosnak. Dirózáik a nyomukban azonnal irányt vettek Frau Zöllner penziója felé. Szegál doktor megvizsgálta a kutyatetemeket, és meggyőződött róla, hogy valóban teremtményei követték el a vérengzést. Dr. Szegál és Isabel sajátos munkamegosztást alkalmaztak, folytattam. Szegál doktor a penzióban próbált meg újabb és újabb információkhoz jutni, míg Isabel a természetet járva igyekezett a dögök nyomára bukkanni. Frau Zöllner ekkor váratlan élesen felnevetett. Ön ezt munkamegosztásnak nevezi, Herr Lawrence. Én egészen másnak. Szegál doktor ugyanis képtelen lett volna elviselni, hogy éjszaka szabadban kelljen aludnia, hogy ne kapja meg minden áldott reggel bőséges reggelét és kockáztassa. Kedves teremtménye elkapják a nadrágja szárát. Ezért inkább az a szegény lány beszélte rá, hogy a temetőkben bujkáljon, és elakadt a hangja a felindulástól. Az enyém is. Ha nem is felindulás vett el a szavam, arra gondoltam, ha Hilda asszony is ott lett volna, amikor az a szegény lány habozás nélkül vállon lőtt a vőlegényét, lábon Demlert és engem is sántává aprított volna, ha minden összejön neki, alig, ha nem másképpen beszélne. Arról már nem is szólva, hogy a bájos, mosolyú Isabel fel akar zabáltatni bennünket a dögökkel. Azok, akik jelen voltak az eseményeknél, sokat sejtetőn egymásra néztek, de senki sem vitatkozott Frau Zöllnerrel. Úgy gondoltam, az lesz a legbölcsebb, ha gyorsan tovább beszélek. Youngblood, mivel már nem végeztethetett újabb plasztikai műtetet az arcán, tartott tőle, hogy a szerzetesek felismerik. Ezért kitalált magának egy figurát,
és ügyes színészként meg is játszotta. Olyan kitűnően alakította bogaras, sőt egyenesen eszement démonvadász, hogy az én kivételemmel mindenkit becsapott vele. Mert én nem voltam itt, morogta rossz kedvűen vált Fogel. Az igazi profit nem lehet holmi vörös parokkával és bohócorral megetetni. Kingler főfelügyelők rákogott, és gyorsan ivott néhány kortyot a söréből. Wintenberg tanácsos elnyomott egy mosolyt a szája sarkában, míg Schmitz úr félig az asztal alá mászott, mintha lejtett volna valamit. Én is csak azért gyanakodtam rá, mert egyszer már előfordult velem, hogy valaki egy hasonló teleszkópos szerkezettel tett lóvá. Ettől a pillanattól kezdve, minden esetre, kettőzött figyelemmel fordultam Blum felé. Hogy Youngblood szándékosan szabadította-e rá a dögöket az önök kutyáira? Nem tudom, de azt hiszem, igen. Álmában sem gondolt ugyanis arra, hogy Seagal követi a nyomát. Olyan biztonságban érezte magát, mint Ábrahám kebelén. Éppen azért arra gondolt, alig ha jöhet nekik rosszul egy kis tréning. Mivel tudta, hogy a Damaró Társaság mind a négy vezetője a szellemdob ábráját tetováltatta a szíve fölé, nem kellett más tennie, mint a szörnyetegekbe programoznia, hogy mindenkit pusztítsanak el, akin ott a tetoválás. A rémek pedig végezték a dolgukat. Emlékszenek a Rigler kisfiúra? Na-na, mondta egy mély hang a pult irányából, hiszen én vagyok az apja. Őt is megszaglászt az egyik dög, de mivel nem talált rajta tetoválást, nem bántotta, sőt, rejtélyes ösztöntől vezérelve visszavonszolt a faluba. Talán a génjeiben lehet valami, ami arra késztett, hogy vigye vissza az emberek közé. Fogalmunk sincs róla, Seagal és munkatársai milyen kutyákból tenyésztették ki azt az alanyt, amelyen a gén manipulációt végezték. Felemelte a fejem, végig tekintettem a sörös korsokba mélyet arcukon, aztán úgy döntöttem, a génekkel ezen az estén már nem foglalkozom. Mint már említettem, Roy Blum portjára engedte állatait. A dögök pedig, akivel csak találkoztak, feltépték a Melina ruháját, hogy meggyőződjenek róla, nincs-e tetoválás a szíve fölött. Így bukkantak a szellőzés szerelőre is az alagútban. Felemeltem a sörös korsóm, elgondolkodva odébb toltam, aztán folytattam. Ma már tudjuk, hogy a szellőzés szerelő Tibati volt. A négy tetovált Damaru egyike. Knyamko utasítására vállalta ezt a munkát, mivel a főláma úgy találta, a kisvasúti alagút lehet a legmegfelelőbb rejtekhely a térkép számára. Ezért szellőzés szerelőnk a szerviz alagútban rejtette el. A két kóborló szörnyeteg itt bukkant rá, és itt ölte meg a lámát. A térképet a szellőzés szerelő halála után a maradék három Damaru egyike Gelu szerzetes vette magához, és Gnyanko utasítására a temetőben egy üres, betemetetlen sírban helyezte el. Gelu? Kérdezte tűnődve Wintenberg. Ez a név hiányzik Herr Wartfogel jelentéséből. Majd még hallani fog róla, biztosítottam. Visszatérve a megásott sírra, Gelu a gödör oldalfalában kibetonozott rejtek helyet készített, amelybe betett a térképet. Vagy ő, vagy Gnyamko naponta ellenőrizték, nem férte hozzá valaki. Herr Schmitz megvakargatta a fejét, és furcsa kínulaszt vágott. Miért nem a kolostorban tartották? Elvére ott is eldughatták volna. Tökéletesen igaza van, mondta mosolyogva. Először én sem értettem. Gnyamko azonban megmagyarázta. Nézi csak meg a kolostort. Tibeti mintára fából építették. Gnyamkóban még elevenen éltek a szörnyű kínai invázió emlékei. Égő fapaloták, megszeresedett holttestekkel, lángoló szent iratokkal. Attól féltében, hogy ez az épület is bármikor lángra lobbanhat, nem akart kockáztatni. Betehette volna egy bank széfjébe is, morogta Kingler főfelügyelő. Ön svájci fejjel gondolkozik, főfelügyelő úr. A térképről Gnyamkó felelt őszentsége és az egyház előtt. Neki pedig nagyobb bizalma volt egy sír oldalába falazott rejtekhelyben, mint a svájci bankokban. Ne feledje, a Spitzhorn alján két egymástól elütő kultúra találkozott össze. Kingler sóhajtott, de nem szólt semmit. A következő áldozat a négy tetovált damaru közül a második. Őt a kisvasúton ölte meg Szegál állatkája. Gnyamkó csak nemrég közölte velem, hogy ő is a kolostor lakója volt. Természetesen nem említettem, hogy az ismeretlen halott azonosítása során Zigmüller súlyos hibát követett el. Épp a kolostort hagyta számításon kívül, pedig ott azonnal fölvilágosították volna róla, ki az áldozat. Mielőtt még egyszer feltennék, a kérdést folytattam, hogy miért volt ez a nagy hűhó a térkép körül, miért nem készítettek róla például fotómásolatot. Meg kell érteniük, hogy a tibetiek másképpen gondolkodnak, mint önök. Számukra ez a kézzel, septében készített rajzocska az elhagyott hazát jelentette, kis túlzással mondva, a térkép önálló életre kelt. Magává a kincsé lényegült át. Éppen ezért ragaszkodtak hozzá, hogy a kezük ügyében legyen. Ha kell, minden áldott nap megnézhessék, és mégis nagyobb biztonságban érezzék, mintha egy szív mélyén nyugodna. Hát, nem könnyű megérteni a gondolkodásukat, morogta Wittenberg. Ennek ellenére van valami különösen tiszteletre méltó abban, hogy ragaszkodnak ősi szokásaikhoz. Pillanatnyi csend ülte meg az ivót. Úgy éreztem, soha még ilyen közel nem álltak az üldözött szerzetesek a falu lakóihoz, mint ezekben a másodpercekben. A furcsa hangulat varázsa Kingler főfelügyelőt is megérinthette, mert szokatlanul rekedten szólt a hangja, amikor rövid gondolkodás után hozzám fordult.
Herr Lawrence, mint már említettem, megkaptuk Waldvogel felügyelő jelentését, mindazonáltal bizonyos pontokon még mindig kötfoltokat látok. Megengedi, hogy itt mindenki előtt feltegyek önnek még néhány kérdést?
Bár őszintén szólva nem igen kedvelem, ha gondosan felépített előadásomat kérdésekkel zavarják meg, nem tehettem mást, engednem kellett az erőszaknak.
Csak tessék, mondtam savanyú képpel, ha tudok, válaszolok rájuk.
Wittenberg mosolygott és bátorító pillantásokat küldött felém. Helyes, morogta a főfelügyelő, és zsebébe nyúlva négy rétbe hajtogatott papírlapot húzott ki belőle. Kisimított az asztalon,